Sziasztok, ez a Hazabeszélők, a Magyar Focis Podcast 10. adása. Szervusz, Béci! Eláruljuk a kedves hallgatóknak, követőknek, hogy másodszor veszük fel ezt az adást ezen a héten, mert megpróbálkoztunk már, hogy kicsit előbb legyünk és frissebbek legyünk a derbi kibeszélésében, csak az történt, hogy úgy szállt el a mindenféle internet kapcsolatunk, ahogy azt tanítani kellene, úgyhogy most így azért hallatok minket most szerda este, mert korábban akartuk, csak a technika közben szólt még hétfőn. Milyen volt a hétvégéd? Voltál meccsen?
Meccsen nem voltam, de nézni néztem. Nyilván...
Milyen jó idő van még mindig, aki teheti, menjen ki meccsre, például ma kupa van. Mondjuk ez délután halljátok, most meg el tudtok indulni.
Igen, magyar kupa van. Másrészt én hétvégén azért követtem a derbit, néztem a Fehérvár mérkőzését, néztem a Debrecen mérkőzését, egész jó találkozók voltak.
Ne lőjük le a poén, mindjárt kitérünk ezekre is, de még mielőtt belekezdünk, szokásos módon elmondom, hogy ha tetszik az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube-on, illetve a Spotify-on, illetve néhány más szolgáltatónál is fent vagyunk, de hogyha tetszik az adás, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg, és akár beszéljetek róla magyar focit kedvelő barátaitoknak, ismerőseiteknek is. Megyünk tovább magyar focira, de még mindig nem a derbi. Kirúgták a Honvédtól Pinezis Mátét, akit csak a nyáron neveztek ki a NBA-ből történő kiesés után. A Honvédnak nem sikerül, úgy tűnik, az idén megugrani azt, ami kimondott vagy kimondatlan cél volt a csapatnál a vezetőség részéről, az, hogy azonnal jussanak vissza az NBA-be. Mindössze a 11-ek most az NB2-ben, és csak 2 pontra vannak a kieső zónától. Mi romlott el szerinted ennyire a Honvédnál? Mert néhány éve ugye volt egy tulajdonosváltás, George Hemingway több mint 10 év után megvált a Honvédtól, a hírek szerint egy egészen csinos összeget is kapott érte, ugye közben hozott egy bajnoki címet 2017-ben. Mi romolhatott el ennyire, hogyha állítólag van pénz, paripa, fegyver, új stadion, stb., vagy nem adottak annyira a feltételek? Te hírek szóltak csúszó fizetésekről is.
Igen, valóban ráadásul el kellett adni Lukicsot is, aki egyébként a csapat egyik legjobb játékosa volt. Látszik is, hogy azóta a Honvéd támadó játéka hát köszönő viszonyban sincs a megfelelővel. És hát szerintem óriási hiba volt kinevezni egy utánpótlás edzőt egy ilyen helyzetben. Sokkal inkább egy rutinosabb szakemberre kellett volna bízni. Hát most egyébként megint egy rutintalan megbízott edző, George Campbell lesz, ugye, a szakvezető a Honvédnál. Nyilván ismeri a közeget, ez valóban fontos, de én azt gondolom, hogy tényleg a Honvédnak szüksége lenne egy tapasztaltabb edzőre, mert valóban komoly problémák vannak. Tényleg 2 pontra vannak a kieséstől, és hát, hogyha nem tudják rendezni a helyzetet, tényleg fenne annak az esélye a jövőre a Honvédban már csak az NB3-on fog találkozni, ami egyébként az utánpótlás sok szempontjából se lenne jó, hiszen így ugye az utánpótlás csapatok is kiesne az NB3-ból, és a LASZ egyben kéne folytatni a Honvéd B-nek.
Ami már csak azért is nagy kár lenne egyébként, mert amennyire hallom, az NB3-ban a Magyar Futball Akadémiás srácok közül van néhány kimondottan kiemelkedő tehetség, és ez igen súlyos érvágás lenne valóban a Honvéd egyébként jól működő utánpótlásának. Hogy lehet ennyire tönkretenni egy csapatot? Tudom, hogy Magyarországon erre már szinte rá sem kell csodálkozni, elég sok ilyet látunk mondjuk a rendszerváltás óta, de ennyire valakit tönkrevágni, az szerintem elég durva.
Érdekes, hogy még Hemingway ott volt a Honvédnál, addig a honvédosok állandóan tüntettek el, de most, hogy Hemingway távozott, most meg mindenki visszasír a Hemingway-t.
Jó, a szurkoló az olyan, hogy mindig az előzőt sírja vissza.
Igen, pont Hemingway-t a Roderick Dussatelével tudnám összekötni, tehát hogy nem tudom, de el tudom képzelni egyszer, hogy Újpest is el fog jönni majd az az idő, amikor majd Újpesten vissza fogják sírni Dussatelét, hogyha esetleg nem megfelelő kezekbe kerülne az Újpest. De ugye tudjuk, hogy erre azért nagyon kevés az esély, Dussatelé még jó ideig valószínűleg az Újpest tulajdonos lesz, de tényleg így milyen érdekes, hogy egyébként nagyon sokáig Hemingway-t támadták amiatt, hogy nem költ annyit a csapatra, hogy fiatalokra építi a csapatot, és közben kiderült, hogy egyébként ez egy valóban működő rendszer. Ugye itt a legjobb példa erre a Paks, amely 18 éve az a koncepció, hogy kizárólag magyar játékosok és magyar fiatalokkal épít ki keretet. Úgy látszik, ez egy sokkal értelmesebb és sokkal jobb koncepció, hosszabb távú koncepció, mint például az, amit a Honvéd csinált az új tulajdonosokkal, hogy elkezdtek mindenféle játékos összevásárolni nagyon komoly pénzeket és nagyon komoly fizetéseket. Majd aztán, amikor elfogyott a pénz, akkor hirtelen összeomlott ez a
kártyavár. És ha már az Újpestet említettük, akkor kanyarodjunk is rá arra, ami a hétvégén történt. 3-0-ra meglehetősen simán legyőzte a Ferencváros az Újpestet. Egy picit talán a különbség lehet szerintem meglepő. Egyrészt valaki nézte a meccset, és miért ne néztük volna, aki nézi a magyar focit és követi, azt láthatta, hogy a Újpest az körülbelül ugye a 50-60. Percig még pariban is volt. Most annak ellenére mondom, hogy a Fradi vezetésével fordultak rá a második fél időre a csapatok. Egy nagyon jó hangulatú derbin született 3-0-es eredmény, szóval nekem egy picit talán meglepő az, hogy ekkora lett végül a különbség. Még úgy is, hogy az Újpestnek az első, illetve a Fradi első gólja, az egy nagyon kemény és ritkán látható egyéni újpesti hibából született. Mi dönthetett végül a Fradi javára ennyire?
Innen is látszik, hogy a Ferencváros mert az NB egy legjobb csapata, kegyetlenül ki tudja használni az ellenfél hibáit, miközben az Újpest előtt is adottak lehetőségek, tehát a Wingo volt talán az Újpest egyik legjobb játékos, olyan ajánlott a Csobot Kevinnek, egyszerűen Csobot Kevin elszórakozta minden egyik lehetőséget. Néha úgy éreztem, mintha rászóltak volna, hogy nem szabad passzolnia az újpesti ellenfél támadó harmadában, tehát hogy egyszerűen nem értettem, hogy mit csinál Kevin, pedig tényleg az egyik legjobb játékosa az Újpestnek. És ez eléggé sokat mondó, hogy az XG alapján, a várható gólok alapján az Újpestnek 2,01 volt az XG-je, miközben a Fradi 1,68. Tehát a Fradi teljesen felülötte az XG-t, miközben az Újpest amellett, hogy az XG alapján két gólt kellett volna szerezni, egyes sem szerzett, mindent elszórakoztak, mindent kihagytak. Az Újpestnek az egyik legnagyobb hibája, hogy az ilyen kiélezett mérkőzésekkel nem tudja gólra váltani a helyzetét. Miközben a Ferencváros meg tényleg a legapróbb helyzetekből is elképesztő veszélyt tud teremteni. Innen is látszik a támadó harmaduknak a minősége. Az tény is való, hogy az Újpest nem játszott egyébként alárendel szerepet, még a Hajdubi is azt mondta a 60. perc környékén, amikor még csak 1-0-ra vezetett a Fradi, hogy igazából 4-4 is lehetne ez a találkozó. Nagyon jó mérkőzés volt, egész egyszerűen arról van szó, hogy az a csapat nyert, amely sokkal jobban kihasználja a helyzetét. Az Újpestnek ez a téren elképesztően sokat kellene fejlődni. Másrészt megint kijött a védelmüknek a gyengessége, a védelmüknek a lassúsága. Kosanovic még egyébként nagyon jól megoldotta a dolgát, viszont Tim volt tényleg elképesztően gyenge volt. Egyszerűen szerintem talán is az valami nem való az NB1-be. Nem értem például, hogy van egy észt válogatott Kuszka, miért nem ő kap lehetőséget, vagy egy magyar fiatal Fehér Csanád, aki szintén ballábas belső véd, hogy miért nem kap ő ilyenkor lehetőséget. Lehet, hogy ő még jobban is hajtaná az, hogy ő saját nevelésű játékosként játszott egy Ferencváros ellen. Tamás Krisztián meg nagyon sajnálom, mert talán eddig ő volt a nyári szerzemények közül az egyik legjobb, most viszont elkövetett egy nagyon ostoba hibát, aztán le is sérült. Ez lehet egyébként az Újpest számára óriási veszteség, hiszen jelenleg nincs bal hátvédje az Újpestnek, hiszen Burekovic kidőlt fél évre, és ha most a Tamás Krisztiánt is elvesztik, akkor vagy Paul Javisnak, vagy Kasszátinak kell vész megoldásként majd ott játszani a hátra levő időszakban.
Még egy dolgot talán érdemes a derbiről megemlíteni, az, hogy Liszt-es Krisztián mennyire eltűnt. Nem nagyon láttam tőle lehetőségeket, és már csak ez azért érdekes, mert Branko Paul Javics volt az, akinek őt semlegesítenie kellett, és megmondom őszintén, hogy a hétvége egyik legnagyobb meglepetése volt, hogyha nem is teljesen leradírozta, de azért jelentősen ki tudta venni Lisztest a játékból Branko Paul Javics. Följogult volna az újpestieknek végre a védője, akit nagyon-nagyon-nagyon sokan szeretnének már Újpesten a kereten kívül látni, vagy Lisztesnek kellett visszarázódni az egymeccses eltiltása után szerint.
Az, hogy Paul Javics milyen típusú játékos, ez egy nagyon érdekes kérdés, viszont azt érdemes megjegyezni vele kapcsolatban, hogy róla úgy hídlik, hogy ő az a játékos, aki elsőként érkezik az edzésre, és utolsóként távozik, tehát rengeteg plusz munkát végezel annak érdekében, hogy ő továbbra is ott tudjon maradni a kezdőben. Ez Nebojsevinyevics többször is kiemelte, hogy egyébként az a futball iránti alázata az nagyon ritka. És egyébként nagyon érdekes volt az ő párharcuk, hiszen hát Paul Javicsnak a gyorsasága igencsak megkopott, Lisztes sokkal gyorsabb játékos, viszont helyezkedéssel és rutinnal nagyon sokszor tudta hatástalanítani Lisztest. Másfelől pedig ugye Lisztesnek volt egy nagyon buta sárgalapja, tehát teljesen feleslegesen rúgott oda Kis Tamásnak, szerintem attól, hogy Dejan Stankovic megint össze fog szedni egy sárgalapot, és akkor ebben hátrányban fog játszani Fradi. Szerintem inkább ennek szólt. Fradi keretének a mélységére sokat mond, hogy egyébként biztosít, tehát bejött a Márkinyosz, aki szerint az NBA egyik legjobb szélsője. Tehát, hogy sokkal jobb kispaddal van a Ferencvárosnak. Ezt ugye Vignyevics is kijelentette a meccs utáni és sajtó tájékoztatón, hogy nagyon szeretne még néhány játékos kérni a belgától, főként védőket, mert hogy igazából nem nagyon tudott kit bedobni. És és ebben tényleg igaza van, tehát amikor egy Újpest csak egy Luka Makkot tud becserélni a 70. percben, annak
érdekében,
hogy megpróbáljon kiegyenlíteni, ott tényleg nagyon nagy bajok vannak.
De ne legyünk igazságtalanok, a Fradi oldaláról is dicsérjünk meg egy játékos, mégpedig a első derbien pályára lépő Varga Ádám hálóört, aki azért jelentős szerepet játszott abban, hogy a Újpestnek az XG mutatója az ugyan 2 fölött van, a gólok száma viszont 0 maradta lefújáskor. Nagyon sokan megdicsérték, saját edzői, szakírók, stb. Nem tudom, tényleg ennyire megérdemelte a dicséretet, vagy csak néhányszor szerencséje volt, mert a kezébe rugdosták a labdát? Hogy láttad te ezt?
Tény, hogy egyébként az újpesti támadók kicsit megkönnyítették az ő dolgát, viszont így sem volt nagyon egyszerű az, hogy élete második NB1-es meccsén már az Újpest ellen kell védenie. Én azt gondolom, nagyon örömteli az ő formája. Eleve aggódok amiatt, hogy ugye Dibusz meg Gulácsi is már 34 esztendős lesz jövő nyári EB-n. Nem nagyon van utánpótlás kapus poszta. Nagyon jó lenne, hogyha végre már látszna az a fiatal kapus generáció, akik majd egyiket le fogják váltani Gulácsit meg Dibuszt, de tényleg az a félelmem, hogy még a 2028-as EB-n is ők fognak védeni. Nagyon örömteli lenne, hogyha kiderülne, hogy a például Varga Ádám az a fajta generáció, vagy mondjuk Hegyi Krisztián.
Hegyi Krisztián is jó példa, igen.
Hogy ők talán már leválthatják majd őket, mert azért magyar válogatott kapusposzton mindig is jól állt, tehát hogy ott sosem voltak problémák az elmúlt évtizedekben, de most tényleg nem nagyon lehetett látni azt a fajta fiatal generációt, akik majd átvették a stafétát a Gulácsiéktól.
Ez nagy gond lenne egyébként, mert gyakorlatilag a rendszerváltás óta mindig pörögtünk tovább is kapusokban. Király Gábortól elkezdve őt ugye majd aztán leváltott a Gulácsi Péter, ott van Divusz DNS is, és nagy kár lenne, ha éppen most szakadna meg egyébként ez a jó kapus kinevelési sorozat, ha nevezhetjük ilyen eufemizmussal, amikor végre elkezdünk sorozatban kijutni Európa-bajnokságokra. Ugye most a komoly esélyünk van arra, hogy zsinórban a harmadik EB-n legyünk ott, és ráadásul most már egyenes ágon, adja a jó ég, hogy így legyen, most le is kopogtam. De nagy kár lenne, hogyha éppen kapusban nem lennénk ott mondjuk a következő EB-n, vagy ne is mondjam, akár a világbajnokság selejtezőin, óriási kár lenne érte, de Varga Ádám talán egy olyas valaki lehet, aki ezt az ügybe tölti, minden esetre elég gyorsan felrakétázott ha nem is elit, de a jobb NB1-es kapusok közé, és a Fradi számára is egy jó hír lehet, hogy Dibusz helyére nyugodtan be lehet rakni valakit. Valószínűleg tartom egyébként, hogy a kupa meccsen is ő fog ma este kezdeni a felcsút ellen. Dibusz sérülése a hírek szerint nem jött rendbe, úgyhogy szurkolunk Varga Ádámnak, hogy megszolgálja azt a bizalmat és azt a szeretetet, amit kap a fradistáktól. És ha már említetted az előbb a Fehérvárt, meg a Diósgyőrt, hát Fehérvár viszonylag simán elintézte a Diósgyőr elleni mérkőzést, 4-0-ra legyőzték a miskolciakat, harmadik hazai győzelmét hozta a Fehérvár, míg a Diósgyőr zsinórban harmadszor kapott ki. Most lehet azzal jönni, hogy az első előző két ellenfelük a Újpest meg a Ferencváros volt, meg most a Fehérvár, ezekkel a csapatoktól soha senkinek nem volt szégyen kikapni zsinórban. Csak az a helyzet, hogy a Diósgyőrnél mintha egy kipukkadást látnék, és ugyanezt látom az MTK-nál is. Ilyen gyorsan kipukkadtak volna már a bajnokság harmadánál a két most fejnyitó újonc, vagy más problémát látszik?
Én tényleg azt gondolom, hogy igen kipukkadtak, meg ugye hogy az MTK-nál rengeteg sérülés, meg kiállítás jön.
Igen.
Most egyébként a Diósgyőr is ezt látom, hogy mintha mentálisan egy kicsit elfáradtak volna. Valahol megtört a lendületük az Újpest elleni mérkőzésen, hiszen Dacalának, akik adtak 2-0-ra az Újpesttől, egyébként nagyon jó teljesítmény nyújtottak, csak hát Banai ihletett formában védett azon a napon. És ugye Ferencváros ellen is voltak jó momentumai, de hát ugye a Fradi teljesen más színvonalat képvisel itt az NB1-ben. Igazából a Diósgyőr akkor tudott komoly veszélyt jelenteni a Fradira, amikor kaptak egy 11-est, és 2-1-nél már a Fradi egy kicsit visszaállt. Itt viszont a Fehérvár ellen egy pillanatig nem volt esélyük. Tehát egy olyan szintű különbség látszott a két csapat között, ami egyébként a játékos keretet nézve egyébként nem kellene, hogy legyen. Tényleg, mint egy kicsit összezvant volna ez a csapat, a két kiállítás is azt mutatja, hogy fejben is elfáradtak. Hát nem tudom, lehet, hogy most a Diósgyőrnek már jól jönne egy válogatott szünet.
Ott a legrosszabbkor fújtak, akkor kimen, ez most még nem lesz.
Igen, még nekik lesz ugye két bajnoki mérkőzésük. Azért annyira nem temetném őket, az biztos, hogy most tényleg egy rossz sorozatban vannak, innen kicsit nehéz lesz kijönni. Ugye itt már kijött az, amit már korábban is mondtak, és Márko Rossi is megemlített a Diósgyőrre kapcsolatban, hogy középpályájuk meg a támadó harmaduk azok nagyon rendben van, viszont a védekezésük az borzasztó, és azon mindenképpen a télen javítani.
Szerinted az Újpestnek van-e félnivalója a jó formában lévő Fehérvár ellen? Ugye lement az első harmad, tehát újra kezdődik a mondhatni a sorsolás, és az Újpest, mivel otthon fogadta a bajnokság nyitányán még nyár végén a Fehérvárt, tehát most ők mennek Székesfehérvárra. Van-e annyira jó most a Fehérvár, hogy az Újpestnek aggódnia kelljen? Egy picit talán demoralizáltak fejben a derbi vereség után. Lehet-e az, hogy most a Fehérvár egy meglepetés győzelmet arasson, mert a két csapat, ha nem is a formája, de az idei teljesítménye okán meglepetésnek számítana azért, ha a Fehérvár győzne, van-e oka félni az Újpestnek? És ha igen, akkor miért?
Hát valószínűleg fáradtabb lesz az Újpest, hiszen a Fehérvárral ellentétben a meccset fog játszani ugye Tatabányán. kérdéses, hogy Vigneault mennyire fogja felfrissíteni a keretet, mennyi játékos fog pihentetni. Én azt gondolom, hogy egy NB3-as csapat ellen én mindenképpen a B csapatot küldeném pályára, vagy csak maximum a kis padon fogva ültetni azokat, akik képesek mérkőzést eldönteni, de egészen biztos, hogy fáradtabb lesz a csapat. Az Újpest talán abban reménykedhet, hogy eddig elmúlt években, mintha mumusává vált volna a Fehérvárnak, és folyamatosan hozza a meglepetés győzelmeket, tehát az utóbbi években csak egy döntetlenre futott a Fehérvár részéről az Újpest ellen. Ebben reménykedhet mindenképpen a Lilafehér együttes. A Fehérvár viszont tényleg nagyon jó formában, és úgy néz ki, hogy hazai pályán nagyon jól megy nekik. Ugye elmúlt 4 meccsükből 3-at megnyertek, ugye kikaptak a Debrecen ellen, de az mondjuk úgy, hogy még a Fehérvár szintjén belefér a Debrecen elleni vereség. Kérdéses, hogy hogyan tudja az Újpest meg Kalmán Zsoltot semlegesíteni, illetve mondjuk Csongvai meg Katona Mátyás meg mindig milyen állapotban fog játszani az Újpest ellen, hogy azért tudjuk, hogy számukra még mindig is nagyon sokat jelent az Újpest. Elég beszédes, hogy Csongvai Áron Facebook profilképén még mindig újpesti mezben van, tehát neki még...
Ennek biztos nagyon örülnek a Fehérvárnál egyébként. A Buduzizi azért tavaly ugyanezért majd, hogy nem ezért vágták ki a csapatból.
Hát igen, valóban.
Meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből is. A Paks viszont bejelentkezett végképp úgy tűnik a dobogóra. 3-1-re verték el a Kisvárdát a hétvégén. Nem volt egyszerűen egy gyönyörködtető mérkőzés, ezt szögezzük le gyorsan. De nagyon úgy tűnik, hogy még ezzel a, tehát nem is antifocinak nevezhető, de annyira azért mégsem látványos, bár sokszor gólgazdag játékkal, a Paks hozza a kötelező meccseken kívül még, ugye volt egy Újpest elleni komoly győzelmük, tehát a többi meccset is tudják hozni. Mi lehet Bogdár György titka, és végezhet-e akár dobogón a Paks?
Én azt gondolom, hogy igen. Én már ugye korábban is azt mondtam, szerintem Paks volt az egyik legjobban erősítő csapata a nyáron. Ugye számunkra az volt a fontos, hogy Varga Barnabás valamilyen módon helyettesítsék, és hát nem egy ember helyettesíti Varga Barnabásnak a golyait, hanem az egész támadó harmad, de mindenképpen sikerült ezt megoldani. A bajnokság elején még döcögött ez a szekér, látszott, hogy egyébként még a Bognár sem találja az ideális kezdőcsapatot, de úgy néz ki, hogy egyébként ez most nagyon rendben van. Néhol szemed gyönyörködtetően játszik ez a pap, szerintem nagyon közönségszórakoztató játékuk. Néha nem annyira, de egyébként én azt gondolom, hogy nagyon üde színfoltja a Paks az NB1-nek, nem csak most, hanem már lassan 18 éve. De mint korábban is említett az ő koncepciójuk az, hogy ugye magyar játékosokra építsék a csapatot, és hát ugye ez úgy látszik, hogy ez azért időről időre valóban eredményes tud lenni. Én azért nem nagyon emlékszem arra az elmúlt 18 évben, hogy a Paksnak kiesési problémái lettek volna. Tehát a legrosszabb esetben is stabil középcsapat volt a Paks.
Talán akkor, amikor a Loki kiesett 3 éve, akkor volt az, hogy az utolsó fordulóban még picit a Paksnak izgulnia kellett, de azon kívül nem, az elmúlt bő másfél évtizedből én sem emlékszem ilyenre, igen.
És szerintem 21. század egyik legstabilabb középcsapata a Paks, és azért ez elég komoly dolog, főleg annak lényében, hogy tényleg nem alkalmaznak légiósokat. Még a legtöbb NB1-es csapat meg arra esküszik, főleg, hogyha feljutott, például a Diózsér, hogy leigazolt 13 darab légióst. Tehát, hogy így ez a, úgy látszik, ez a fajta koncepció, ez tényleg működik, és erre tényleg érdemes építeni, és tök jó lenne, hogyha egyetlen magyar csapat követné. Nyilván ennek van negatív része is, hiszen a Vasas is ugyanezzel koncepció szerint jutott fel tavaly, és ők ki is estek. Az már más dolog, hogy nem lehet úgy összehasonlítani a két csapatot azon a téren, ahogy hozzáálltak a játékosokhoz, hiszen még Pakson mondjuk 10 000 eurónál nagyobb fizetés nincsen, ha mondta, addig a Vasasnál volt 20-30 000 eurós fizetés is, tehát ott mondjuk úgy, hogy nem a pénzéhes játékosokra fókuszál a Paks, hanem azokra, akik valóban futballozni akarnak, és valóban tovább akarnak majd egyszer lépni.
Ráadásul az a Vasas is milyen jó példa egyébként itt, mert amikor a Vasas visszajutott az NB1-be, mindenki azt hitte a keret alapján, hogy ezekkel akár a dobogóra is lehet fölférni. Olyan keretet raktak össze, amivel 4-5 évvel korábban akár egy NB1-es bajnoki címet gyakorlatilag akadály nélkül meg lehetett nyerni. Pátkai Máté, Otik Bakenet, Barát Botond, akár Uram János stabil teljesítmény nyújtott a kapuban, Fecesi Róbert a csatásorban, csak így 4-5 évvel túlment rajtuk a futball, és akkor még Márkvár Dávidot ki is felejtettem, és nem, hogy egy NB1-es címért nem mentek, hanem még ki is estek, szóval az is egy gyönyörű történet volt. Lement a bajnokság első harmada, mint már korábban említettem, újra kezdődik a sorsolás, mondjuk így. Szeretnék kérni tőled egy sorrendet az első háromra, és két kiesőt, hogy a szezon végén most ki fog kipotyani, aztán majd ugyanezt megcsináljuk a második harmad végén is.
Én akkor azt mondom neked, nyilván Ferencváros lesz a bajnok, azt hiszem ez nem kérdés. Én azt gondolom, hogy a második helyen Paks fog végezni, és harmadik az Újpest. Én azt gondolom, a tabella jelenlegi állása lesz majd a végső. Én az talán a Debrecen meg a Puskás Akadémia, amely beleszólhat a dobogóért folytatott harcban. Tehát én mondjuk évelején még azt mondtam volna, hogy Fradi, Debrecen, Paks, most azt mondom, hogy Fradi, Paks,
Újpest. Miért térhet oda szerinted az Újpest a harmadik helyre?
Azt gondolom, egyébként Vignevicsen egy most már viszonylag stabil játékot játszik az Újpest. Látszik, hogy mit akar játszani az Újpest. Egyetlen egy problémát kell megoldani, ez télen, valószínűleg ez télen lesz esedékes, hogy a védelmet valahogy rendbe tegyék. Ha sikerül a védelmet rendbe tenni, én azt gondolom, hogy az Újpest tényleg meg lehet a harmadik hely, de minimum a negyedik hely. Tehát nem véletlenül van ott az Újpest a tabellán, ahol. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen meg lehet. Tényleg az a kérdés, hogy a Vinyevics rendbe tudja tenni a hátsó alakzatot. Mert azért azt gondolom, hogy az a csapat, amely 11 meccset 20 gólt kap, az nagyon sok.
Az rengeteg. Jó tippek, érdekes tippek. Én végső hármasnak mondok szintén egy Fradi, Paks, Újpestet. Egy picit én azt látom, hogy a támadó szekciót is rendbe kellene tenni Újpesten, mert Ambróz nem mindig hozza talán azt, amit elvárnak tőle góllövésben. Nyilván van néhány olyan meccs, amikor igen, csak hogyha Csobot Kevinnel sem sikerül valamit kezdeni, akkor nem igen lesz potens támadó szekciója az Újpestnek, és az még nagyon-nagyon sokba kerülhet. Ha ezt és az általad már említett védelmet is rendbe hozzák, akkor szerintem fehér lovon vonulnak be a dobogóra, és ekkor eredmény Újpesten már nagyon-nagyon régen várnak, sőt a bajnoki címet is, de azért a Fradit most lehet látni, nem igazán lehet megszorongatni. Én a kiesőre a Kisvárdát és az Alágerszeget mondom, mégpedig azért, mert bár szintén ahogy kövesden, úgy Zalaegerszegen is biztosan lesz még egy edzőváltás a szezonnak a végéig, de nem látom azt, hogy a Zalaegerszegennek ellenére megmenekülhet. A Kövesd viszont, most nyilván nem tudva még, hogy ki lesz majd az új edző, akit majd egyszer Kuttor Attila menesztése után kineveznek. A Kövesd szerintem képes lehet a picit talán meglepő, de bennmaradásra, de azt majdnem kizártnak tartom, hogy a Várda és az Ete kijöjjenek ebből a nagyon-nagyon nehéz helyzetből. Bár azon se csodálkoznék olyan nagyon, hogyha Mátyus János valahogy ezt a Várdát megmenteni, csak ahhoz télen igazolni kell, ahhoz viszont a hírek szerint nem nagyon van elég pénz. Akkor NB1-ről, meg egy picit említett NB2-ről ennyit. Szomorú hírrel folytatjuk. Sallai Roland még ugye, mint már mindenki tudja, múlt csütörtökön egy ilyen komoly sérülés szenvedett az Európa Liga meccsen. A 20. perc környékén már le is kellett cserélni. És az édesapja arról tájékoztatta a magyar sportsajtót, hogy a Rollinak legalább 3 hetet ki kell hagynia. Ezzel elég komoly veszélybe került, hogy ott tudjon lenni a magyar válogatott 2 utolsó Európa-bajnoki selejtezőjén, ami azért is lenne nagyon komoly probléma, mert Varga Barna máshol biztosan tudjuk, hogy ebben az évben már nem lépett pályára. Ki fog támadni a magyar válogatottban? Mert akkor fölmerül ez a kérdés, és egyáltalán nem került-e veszélybe a kijutásunk, ami majdnem végig biztosnak tűnt, nem utolsó sorban a nagyon potens és rendbe rakott támadójáték okán. Ki fog támadni? Én is hirtelen a Gazdag Danit mondom, vagy az Ádám Martint, akiből ugye utóbbiról tudjuk, hogy nem bír 90 percet, mi lesz a támadójátékkal?
Hát én azt mondom, hogy akkor most bedobom, hogy szerintem felkészül Csobot Kevin és Németh András. Csobot meg tudja oldani Saléről adnak a posztját, gyors játékos, és azt gondolom, hogy ha valaki, akkor ő talán képes arra, hogy mondjuk egy bolgár vagy egy montenegrói válogatott ellen valódi veszélyt jelentsen. A másik játékos pedig Németh András, aki most már nagyjából elkezdett játszani a Hamburgban.
Itt volt az ideje, tegyük hozzá. Volt,
igen, mondjuk ő kicsit megmosolyog, tehát ugye hétvégén játszott eddig a legtöbbet a Hamburgban, 28 percet. Viszont tegnapi nap folyamán kedden ugye a kupában már kezdő volt a Hamburg csapatában, nem is játszott rosszul, én azt gondolom, ugye már ő játszott 2 alkalommal válogatott, most sőt már egy gólja is van, én azt gondolom, hogyha valaki, akkor ő meg tudja oldani ezt a fajta problémát, akár úgy is, hogy Ádám Martin kezd, aztán a 60. percben pedig beáll Németh András.
Az egy abszolút hozható dolog, igen.
Meg én azt gondolom, hogy szerintem a német András ő nem, nem az U21-es válogatottban való, ő annál sokkal jobb, tehát hogy hiba lenne eltékozolni ott az ő tehetséget, neki már a válogatottban lenne a helye. Lehet, hogy most még nem rúgdossa annyira gólokat a német másodosztályban, de szerint, de nem véletlenül, hogy egyébként a Hamburg, amely a feljutásért harcol, az egyre több és több lehetőséget ad neki. Szerintem ő egy nagyon jó opció lenne oda 9-es posztra.
Akkor szerinted a támadójáték és ezzel a kiutás nincs veszélyben?
Én ezt nem gondolnám. Annak is sokkal jobban örülnék, hogyha Willy Orbán tényleg ott lehetne a válogatottban. Szerintem sokkal nagyobb veszteség az ő hiánya. Látszott egyébként a válogatott védelmét, a litvánok ellen, hogy milyen sokat jelent egy Willy Orbán, milyen sokat jelent egy Willy Orbán. Reméljük, hogy talán már ott lehet. Nem is a bolgárok, de a Montenegro ellen.
Nagyon szurkolom minden esetre. Minden sérültnek, és mi hamarabbi felépülést kívánunk. Immár Sallai Rolinak is. Régen volt kitekintő a Premier League-re. A múltkor Szoboszlai Dominik kapott egy nem olyan éles, de azért mégis kritikát csapattársától, Trent Alexander-Arnoldtól, és úgy tűnik, hogy csak kicsit fel kellett ébreszteni az alvó oroszlánt. Adott két gólpasszt a Nottingham Forest ellen, aki nézte a TV2-en a mérkőzést, az biztosan nagyon örült ennek. Gyönyörűen játszott egyébként Dominik végig, és nem véletlen, hogy a Liverpool szurkolóinál ismét hosszú idő után ő lett a meccsembere. Tette egyébként azt annak ellenére, hogy a múlt csütörtöki Toulouse elleni Európa Liga meccsen Klopp nem is küldte be egyetlen perces a pályára, és így október végén ez volt a legelső meccs, ahol Szoboszlai Dominik nem játszott legalább egyetlen percet a Liverpoolban, ami egy egészen páratlan sorozat, ilyet még szerintem a Gerazoli sem tudott csinálni, amikor a Fulhamből eljött annak idején, ugye. Hova juthat még Szoboszlai Dominik? Tehát nagyon úgy tűnik, hogy alapember lett Liverpoolban, sőt, most már kijelenthető. Mi az, amire őt Klopp igazán használja szerinted?
Ő egy ilyen box-to-box középpályás lett a Szoboszlai itt a Liverpoolban. Ugye a jelenlegi formáció, amit a Liverpool játszik, ez a 4-3-3, de szerintem ebben a pozícióban tudja kavatoztatni leginkább a tehetséges Szoboszlai. És azért elég sokat mondó, hogy ugye ami most is a Nottingham elleni mérkőzés után Klopp először a Szoboszlaihoz ment oda gratulálni, és megveregetni a vállát, tényleg elképesztő munkát végzett már megint. Nem véletlen, hogy a Toulouse ellen nem játszott, hiszen mondta is a Klopp, hogy ő most mindenképpen pihentetni akarta Szoboszlait, mert hogy tényleg mérkőzésre elképesztő futómennyiség és elképesztő munkát végezett, nagyon hasznos a Liverpool számára. Nagyon-nagyon rég nem volt ilyen középpályása a Liverpoolnak. Az már más dolog persze, hogy Szoboszlai valószínűleg kicsit, szeretne egy kicsit előrébb játszani, gólokat szerezni, de hát most a jelenlegi Liverpoolban tényleg itt tudja a leginkább kamatoztatni a tehetségét ebben a szerepkörben, ebben a 8-as szerepkörben, ugye, és én nagyon örülök neki, nagyon jól látni, hogy egy ilyen sztárklubban egy magyar játékos ilyen hamar népszerűvé vált a szurkolók körében, tényleg elképesztő munkabírásra rendelkezik. Nekem most az ő játéka leginkább Andrea Pirlóhoz hasonlít. Ő volt ugyanilyen a Milánban, hogy tényleg elképesztő munkabírással játszott a egyik 16-ostól a másik 16-osig, és ez tényleg elképesztően örömteli.
Kertész Milos viszont nem játszott a hétvégén a Bournemouthban. A csapat viszont megszerezte az első győzelmét, aminek itt volt az ideje, szintén így október végén. Én elkezdtem ilyen kommenteket olvasgatni, hogy na, nem játszott egy percet se a Milos, és akkor rögtön nyert a Bournemouth. Gyerekek, ne írogasson már hülyeségeket, könyörgöm. Tehát a Milos, ha nem is a leghasznosabb játékosai közt van a Bournemouthnak, viszont a melóját azt elvégzi. Tehát nem nézzük a meccseket szerinted, vagy itt ilyenkor mi történik? Vagy ne háborodjak fel kommenteken eleve.
Szerintem ne olvasgass kommenteket, de jó tanács. Egy 20 éves srácról beszélünk, akinek még nyilván nem lehet elvárni azt, hogy folyamatosan mindig ugyanolyan szinten tudjon futballozni. Tehát ilyenkor még ilyen fiatal játékos, mini a közel játszik a hullámvölgy, lehet, hogy neki úgy lehet, hogy úgy döntött a vezető edző, hogy most egy kicsit pihentetnie kell őt. Én nem gondolom, hogy probléma lenne, több mint valószínűleg a következő játéknapon már játszani fog. Van ilyen, tehát hogy szerintem nagyon hasznos játékosa a Bournemouthnak. Annyi 20 éves, tényleg nem lehet elvárni mind a 38 Premier League meccsen, meg a Liga Kupa, meg az FA Kupa.
Meg még az FA Kupa, igen. És közben válogatottban is alapember, igen.
Én azt gondolom, hogy nincsen itt probléma. Most pihentették, mert legközelebb játszani fog, és legközelebb is hasznosan fog játszani.
Nagyon köszönjük nektek, hogy ismét velünk tartottatok. Újra megkérünk benneteket, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Spotify-on és a YouTube-on, illetve osszátok is meg, hogyha tetszett, és akár írjátok meg kommentbe, hogy milyen témával lenne szerintetek érdemes foglalkozni a magyar foci berkeiből. Béci, neked ismét nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nektek is köszönjük a figyelmet, amint lehet, jövünk majd egy új résszel. Addig is hajrá magyarok, hajrá magyar foci, sziasztok!
Sziasztok!